Isten igéjét a 130. Zsoltárból olvassuk, kérlek fennállva. Grádicsok éneke. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat, legyenek füleid figyelmesek, könyörgő szavamra. Ha bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja a lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja ő Izraelt minden ő bűnéből. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, és köszönjük, hogy a dicséret áldozatával járulhatunk hozzád, és köszönöm, hogy imáinkat meghallgatod. Köszönöm, Uram, hogy az ige hirdetés bolondsága által tanítasz minket. Kérlek, segíts, hogy várakozó szívvel figyeljünk arra, mit szeretnél nekünk mondani. És segíts, hogy ne csak meghalljuk, hanem meg is cselekedjük azt, amit te tanítasz nekünk. Kérlek, Uram, áld meg igét hirdetőjét. Segíts, hogy el tudjam mondani, meg tudja osztani velünk azt az üzenetet, amelyet te készítettél számunkra. Nyisd meg a szívünket, és segíts, hogy ne csak most várakozzunk rád, hanem életünk minden percében próbáljunk és törekedjünk minél közelebb kerülni hozzád. Amen.
Lehet, hogy az a mondat, amivel kezdeni fogom, az Isten tiszteletet talán megbotránkoztató is lesz sokak számára, de egy vallomással tartozom, hogy nem szeretem az adventi időszakot. Ez egy olyan időszak, nem, nincs öreg többek szerencsére, erről gondoskodtunk, tehát ez egy olyan időszak, amikor az ünnep, amire készülünk, nem segíti számomra azt, hogy valójában azt éljem meg, amiről az ünnep szól. Talán az egyik legdiszfunkcionálisabb ünnepünk a karácsony, amit ünneplünk, hiszen valójában miről is volna szó? Mi az ünnepnek a tartalma? Az ünnep tartalma az, hogy visszaemlékezzünk Krisztusra, visszaemlékezzünk arra, hogy ő itt megszületett a Földön, és örüljünk annak, hogy elkezdődött a mi megváltásunk. Tulajdonképpen Krisztus születésnapját kellene ünnepelnünk, és ehelyett, hogy egy ehhez illő, mondjuk szertartást találna ki a társadalom, ehelyett nem ezt csináljuk, hanem gyakorlatilag az ellenkezőjét éljük meg. Krisztus azért jött, hogy meg békét hozzon Isten és az ember közé, ehelyett talán a legbékétlenebb időszak ez a karácsony előtti rohangálás, mert ugye a kereskedők egymást törik azért, hogy a karácsonyi ajándékokat náluk vegyék meg, az emberek pedig mondjuk ilyen ezüst vasárnap, meg arany vasárnap egymást tapossák különböző vásárokon, hogy kitaláljanak olyan ajándékokat embereknek, akinek fogalmuk sincs, hogy mit vegyenek, mert hát ugye annyira nem ismerjük őket, hogy tudjuk, hogy mire vágynak, tehát azért megajándékozni kell, és akkor ilyenkor gyakorlatilag el lehet adni mindent. Tehát az, ami csak egy icipicit is hasonlít van karácsonyi ajándékra, azt hajlandók vagyunk megvenni. Aztán mi történt? Krisztus hogyan adta magát? Krisztus önmagát adta ajándékként azért, hogy megváltson minket. Mi pedig árukat adunk ajándékként másoknak. És lehetőleg nagyon keveset önmagunkból, mert ugye belőlünk csak egy van, ajándékot meg lehet vásárolni a boltba. Olyan szomorú az, hogy az ünnepünk, amikor Jézusnak a születésnapját volna hivatott ünnepelni, ahelyett mi egy ilyen ajándékdömpinget készítettünk magunknak, és abban az esetben, amikor Jézusra gondolunk, akkor is valami egészen érdekes módon gondolunk rá. Ha most megnézzük a karácsonyi jelképrendszert, akkor Jézus ugye mindig, mint csecsemő jelenik meg, és úgy ünnepeljük őt, mint egy csecsemő. Tulajdonképpen inkább a szüleiről szól a karácsony, meg hát jobban szól gyakran a birkákról, akik ott vannak a jászol mellett, mert azok olyan aranyosan végetnek. Jézus meg csak egy csecsemő a jászolban. Érdekes, hogy amikor az emberek születésnapját ünnepeljük, akkor nem így ünneplünk. Nemrég volt a nagyobbik fiamnak a születésnapja, és nagyon érdekes és szórakoztató dolog volt vetíteni olyan képeket, hogy milyen volt csecsemőként, meg nagyobbként, és nagyon jókat vigyorogtunk rajta. De ma nem úgy gondolunk rá, mint egy csecsemőre. Tehát most, hogyha őt ünnepeljük, hogy nagykorú lett, akkor nem azt ünnepeljük, hogy milyen aranyos volt, amikor megszületett, és akkor ott úgy tologatták egy bevásárlókocsiban a kórházban. Tényleg nagyon aranyos volt, de most már felnőtt. És milyen kár, hogy Jézus születésnapján csak arra tudunk gondolni, hogy milyen volt, amikor ő csecsemő volt. De nem véletlenül jött Jézus erre a földre. Nem véletlenül született meg. Hát úgy, ahogy a gyerekek jó esetben a szüleik akaratából születnek erre a földre, úgy Jézus Isten akaratából jött a földre, de nem cél nélkül, hanem azért, hogy megváltson minket. Tehát tulajdonképpen a karácsony egy nagy visszaemlékezés kellene legyen arra, hogy indult meg a mi megváltásunk, de nem csak, hogy indult el, hogy Jézus aranyos csecsemőként megszületett ide a földre, hanem hogy hogyan ment az végbe, és miért volt erre szükség. És sajnos a mi ünnepünk ezt nem fejezi ki. Sőt, az ünnepünk ennek az ellenkezőjét fejezi ki. Tulajdonképpen, hogyha most mondjuk egy idegen bolygóról ide jönne egy kultúra kutató, és megpróbálna rájönni arra, hogy ez a karácsony minek az ünnepe, akkor valószínűleg a gazdaság fellendülésének az ünnepét, vagy valami hasonlót találna ki, esetleg a fakitermelését, vagy ilyesmi. De nagyon kicsi valószínűséggel találná el azt, hogy itt tulajdonképpen a megváltás kezdetét ünneplik az emberek. Mert hogy a forma nagyon elvált a tartalomtól. Olyannyira, hogy az emberek igen jelentős részében, tulajdonképpen a szorosan vett hívők kivételével, ez gyakorlatilag el is múlt. Érdekes, hogy a keresztény ünnepek azok nagyon hasonlóan jártak. Tehát, hogyha megnézi az ember a húsvétot, és megkérdezünk egy óvodást, hogy mit ünneplünk húsvétkor, akkor a nyuszit ünnepeljük húsvétkor, meg a tojást. Tehát valójában az óvodások számára az egész húsvét ünnepléséből a termékenység varázslat maradt meg, aminek nincsen köze a húsvéthoz. Ugyanígy a karácsonynál nagyon kevés maradt meg abból, talán kicsit több, ami a tartalma a karácsonynak. Nem kellene ennek így lenni. Van erre jó példa is, hogy léteznek olyan ünnepek, amik igenis hordozzák a tartalmát annak, amit ünnepelnek. Ilyen pozitív példaként lehet felhozni a zsidó széderestét, amin, hogyha valaki egyszer részt vesz, akkor nem tud nem emlékezni arra, amiről ez szól. Nem tud nem emlékezni az egyiptomi kivonulásról, mert minden egyes mozzanat arról szól, hogy emlékezzünk vissza arról, hogy mit tett velünk Isten. És nem csak arról szól, hogy emlékezzünk vissza, hogy mit tett velünk Isten, egyébként ott a családfőnek, a vezetőnek világosan elő van írva az, hogy kell emlékeztetni a családot arra, hogy mit tett velünk Isten. Hanem arról is szól, hogy várjuk a messiást. Amikor leülnek a vacsorához, van egy üres hely. Mégpedig Illésnek a helye, aki majd el fog jönni. Azt olvassuk az Ószövetségben, hogy mielőtt eljön a messiás, eljön Illés, és majd a fia szívét az atyákhoz fordítja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja. Tehát a hithű zsidók, akik várják a messiást, minden évben leülnek, és várják azt, aki majd előkészíti az útját. Milyen tragikus, hogy tulajdonképpen ez megtörtént, és azok, akik várják, ők nagyon jól várják, csak nem vették észre, hogy megtörtént. Akik észrevették, hogy megtörtént, azok pedig megfeledkeztek erről. Tulajdonképpen mi már nem ünnepeljük társadalmi szinten a karácsonyt, nem ünnepeljük azt, hogy megtörtént az, amire a zsidók várnak, és ünneplik azt, hogy majd meg fog történni. Mi egy sokkal nagyobb dolgot láthatnánk karácsonykor, egy nagyobb dolgot ünnepelhetnénk, és mégsem tesszük ezt. És úgy látom, hogy azok a csapdák, amikbe beleestünk a karácsony ünneplésével kapcsolatban, azok az egész kereszténység felfogásában megjelenő csapdák. Van két olyan tulajdonképpen tévedés, amibe beleestünk, és emiatt vált olyanná a karácsony ünneplése, amilyen. Az első ilyen tévedés, ami sajnos kiterjed nem csak a karácsony ünneplésére, hanem az egész kereszténység felfogásunkra, ez az, hogy összetévesztjük a személyt az ajándékkal. Figyeljük meg, hogy karácsonyra mit is csinálunk? Ajándékokat adunk másoknak. És ajándékokat kapunk másoktól. És amikor a gyerekek az óvodába mennek karácsony után, akkor miről mesélnek egymásnak? Milyen ajándékot kaptam? És hogy ekkora doboz legót kaptam, vagy ekkorát, de azt, hogy ezt kitől kaptam, azt az esetek egy részében már nem is tudjuk. Tehát ha megkérdezik a gyereket, hogy és azt a csodás Star Wars-os legót azt ki adta neked, akkor hát gondolkodom esetleg, lehet, hogy a nagyi, de hát nem biztos, lehet, hogy az anyujék. Esetleg a Jézuska hozta. Tehát, és akkor ezzel úgy nagyjából el van sikálva a dolog, és személytelenné válik az ajándék. És ha belegondolunk, hogy nagyon sokszor Istennek is csak az ajándékát akarjuk. Istennek az ajándékát akarjuk elvenni, és maga a személye az nem annyira érdekel. Hogy pontosan kiadja nekünk ezt az ajándékot, az egy kicsit a háttérben marad. Tulajdonképpen, ha igaziból ünnepelnénk az adventet, akkor Krisztus személye kell, hogy a középpontban legyen. Nem az, hogy milyen ajándékot veszünk, és milyen ajándékot fogunk kapni, és nem az, hogy mit is kapunk akár Jézustól, hanem kicsoda ő, mi az ő személye. Sőt, hogyha belegondolunk egy kicsit jobban abba, az egész keresztény hit, az alapvetően személy alapú hit. És a kereszténységnek a kulcsa az nem egy viselkedésrendszer, nem az, hogy aki keresztény, annak hogyan kell viselkedni, milyen legyen, milyenné váljon, hanem alapvetően egy személyre alapítjuk a hitünket. Egy személybe vetjük a hitünket, Jézus Krisztusba, aki ugyanúgy ember és ugyanúgy Isten. Tehát akkor, hogyha meg akarjuk érteni, hogy a kereszténységnek mi a lényege, és miért olyan, amilyen, és mit hiszünk, akkor egy személyt kell megvizsgálnunk, és nem pedig egy viselkedésformát, vagy egy kultúrát. És Jézus jó példát mutatott nekünk, mert Jézus az ajándékot, amit adott nekünk a megváltást, önmagán keresztül adta. Azt írja az ige, hogy önmagát adta értünk. Egyik igen ismert újszövetség ige, a Galata levél második részének a 20. verse. Érdemes megfigyelni, hogy hogyan van felépítve ez a vers. Pál ezt írja, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Nem törlöm el Isten kegyelmét, mert a törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. Kicsit bonyolult a mondat, Páltól már megszoktuk, hogy bonyolult mondatokat fogalmaz, de miről beszél? Hogy mit tett velünk Krisztus? Krisztus szeretett engem, és önmagát adta értem. Krisztusnak az ajándéka szeretetből fakad, és a lényege, pedig önmaga. És mi ennek a következménye? Ennek a következménye az lesz, hogy az élet megváltozik. Mégpedig az új életünk van, és nem én élek, hanem a bennem lévő Krisztus. Megváltozik a középpont. Megváltozik az életnek a középpontja. Amikor Pál azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor ezzel egy tulajdonképpen személycserét hajt végre. A fontos személyiség az én életemben mostantól nem én vagyok, hanem a fontos személy bennem Krisztus. Az én életem irányítója nem én vagyok, hanem Krisztus. Egy személy az, aki helyet cserél egy másik személlyel. Mert Krisztussal együtt megfeszítettem. És aztán a további életemet a belévetett hitbe élem. És ami csapdába szintén beleszoktunk esni mi keresztények, hogy ahelyett, hogy Krisztus személyére koncentrálnánk, és arra, hogy ő mit tett értünk, és hogyan akar minket vezetni, megajándékozni, ahelyett, hogy ezt a páli személycserét megtennénk, ehelyett élünk továbbra is mi, és próbáljuk magunkat alakítani olyanná, mint Krisztus. Mégpedig a cselekedeteink által. De Pál világosan mondja itt a következő versben, hogy nem törlöm el Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van az igazság, akkor Krisztus ok nélkül halt meg. Ha azáltal meg lehetne igazulni, hogy hasonlóvá faragjuk magunkat Krisztushoz, ha meg lehetne igazulni azáltal, hogy megtartunk bizonyos tételes törvényeket, akkor Krisztus halála felesleges volt. És akkor ez az egész nem ér semmit. Ha a személycsere nem történik meg, a gondolkodásunk nem történik meg, csak a viselkedésünk változik meg, akkor nem változik meg semmi. Tehát abban az esetben, hogyha az adventet valamilyen zsenialitással ki tudnánk cserélni, helyett az anyagi, mondjuk így az anyagi javak imádásából át tudnánk térni egy másik viselkedési kódexre, mondjuk hetente háromszor felhívnánk egymást reggel, délben, este, és mindig azt mondanánk, hogy nagyon-nagyon szeretünk titeket, és utána ezt meg tudnánk tartani 100 éven keresztül, és ez alakulna a társadalmi szokássá. Ez ugyan sokkal jobban közelíteni ahhoz az adventhez, ami a tartalom, tehát úgy félig elégedett lehetnék, mondjuk ezt a fajta karácsonyi várást talán kevésbé rühelném, mint a mostani. De ha nem történne változás, akkor csak törvényé válna. Ha nem történik bennünk változás, és nem történik bennünk személycsere, akkor tulajdonképpen karácsony ünneplésünk, bárhogy csináljuk, az nem lesz az, amikor Jézusnak a személyét ünnepeljük. És még akkor sem lesz teljesen az, hogyha csak a megváltásra gondolunk. Mert milyen jó dolog az, hogy valaki megváltott minket, de nem mindegy, hogy ki. Nem önmagunk váltottuk meg magunkat. Nem egy másik ember váltott meg minket. Hanem Jézus Krisztus jött el, és Jézus Krisztusban Isten maga váltott meg minket, ami hiába való életünkből. Tehát, ami karácsonyunk, ami megváltás képünk is, nem ajándékközpontú kell, hogy legyen, hanem Isten központú, személyi központú kell, hogy legyen. Ebben a kereszténység nagyon különbözik nagyon sok vallástól, hogy a kereszténység egy személyes Istent hirdet. Nem egy távoli Istent, aki valahol van, hanem egy olyan személyes Istent, akit meg lehet ismerni, akinek személyiségjegyei vannak, akivel kommunikálni lehet. Ha összetévesztjük a karácsonyunk ünneplésekor a személyt az ajándékkal, akkor elvétettük az egész ünnepet. És ha összetévesztjük a mi Isten keresésünkben a személyt az ajándékkal, és például arra koncentrálunk, hogy milyen jó az, hogy az ember hívő lehet, mert akkor olyan rettenetes bűnökbe nem esik bele, mint bezzeg azok, akkor akkor eltévesztettük a célt. Sőt, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy a kereszténység, a hit, az tulajdonképpen a békesség, meg a szeretet, meg a hasonló pozitív érzéseknek a céljából van. Nem ezért van. Ez ennek következménye. Ne tévesszük össze a személyt az ajándékkal. Természetesen ezek következnek, tehát abban az esetben, hogyha mi a személyes Istenben, személyes Krisztusban hiszünk, akkor bekövetkeznek ezek is. Ezeket az ajándékokat ő adja, mert akarja adni. Na de ne azért látogassuk meg a nagymamát, mert ő olyan finomat süt meg egyébként is mindig ajándékot ad. Hát lehet ezért, csak nem biztos, hogy ez a fő cél. Ebben az esetben eltévesztjük a célt. Nem kapcsolattartás következik be ilyenkor ugye a nagymamával, hanem kapcsolattartás következik be a rétessel. Ami persze nagyon finom lehet, de azért lássuk be, nem ez az emberi kapcsolatok lényege. És ugyanígy az ajándékok elfogadása Istentől, az nem az Istennel való kapcsolat lényege. Természetesen része. Hisz akik nagymamák is tudják, hogy mennyi meló megcsinálni egy rétest, hát milyen rosszul esik az, hogyha az unoka nem eszi meg, nem? Hát Isten is adja az ajándékait. De ne az ajándékai miatt menjünk ő hozzá, hanem ő miatta. És van egy másik csapda, amiben bele tudunk esni. Bele tudunk esni, mint hívők, és bele tudunk esni, csak mint emberek, más emberekkel kapcsolatban. És sokszor a karácsonnyal kapcsolatban is beleesünk ebbe. Ez pedig a várásnak és az elvárásnak a csapdája. Nagyon kevésben különbözik ez a két szó egymástól, mégis drasztikusan más. Abban az esetben, hogyha kicseréljük a szemét arra, amit kaphatunk tőle, akkor már csak egy lépésre vagyunk attól, hogy azt ne csak kaphassuk tőle, hanem követeljük is tőle. Nagyon könnyen esünk abba a csapdába, hogy van egy elképzelésünk valakiről, egy személyről, konkrétan például Istenről, és ez alapján, az elképzelésünk alapján építünk egy képet magunkban, hogy ő milyen, és ezért mit kell neki tennie. És amint megépítjük ezt a képet, hogy mit kell neki tenni, elkezdjük elvárni azt, hogy azt tegye, amit mi képzelünk róla. Ugye, a szülők gyakran mondanak olyat a gyereknek, különösen nem figyelnek arra, hogy mit mondanak, hogy hát annyira csalódtam benned, nem erre számítottam. Mert neked nem szabadna ilyennek lenni. Ugye, a gyerek, amikor focizik és kirúgja az ablakot addig, nagyon szívesen nézi addig a szülő, hogy milyen ügyesen focizik, és aztán hopp, na hát nem erre számítottam. Vagy van egy elképzelésünk arról, hogy a gyereknek hogy kell tanulnia. Ugye, tanulók világosan tudják, hogy a szülők elképzelése arról, hogy milyen minőségben kell tanulni, hát az teljesen irreális. Hát az, hogy hányas kell hozni, meg hogy a matek dolga mennyire nehéz volt, és tulajdonképpen mindenki kettes kapott, csak én kaptam hármast, hát, és akkor ezek után a szülő ahelyett, hogy dicsérne, ahelyett előáll azzal, hogy miért nem ötös. Hát teljesen irreális, nem? Nem így vagytok fiatalok? Nem. Jó, van aki nem. Üdítő kivétel. Tehát, miről van szó? Van egy elvárás. A szülő azt mondja a gyereknek, hogy hát ezt várom tőled. Hát én így ismerlek, te ennyire okos vagy. És tulajdonképpen mi olyankor beleeshetünk abba a csapdába, hogy csak azt a teljesítményt fogadjuk el a gyerektől, amit várunk. Ha ő azt hozza, ami ő maga, akkor az lehet, hogy kevés. Vannak olyan gyerekek, akiket, ha így letesznek a székre, és akkor úgy leültetik, akkor ott marad. Ritka az ilyen, de előfordul. Tehát leteszik, ott marad. És amikor fél óra múlva visszamegy a szülő, akkor ugyanott van. De vannak olyanok, akiket letesznek, a szülő egy pillanatra félrefordul, és amikor visszafordul, akkor már nincs ott, és 10 méteres körzetben nem is lehet megtalálni. Ilyen higanyszerű gyerekek is vannak. Ha most a szülőnek az az elvárása, ez a második típusú gyerekével szemben, hogy ha leteszem a székre, ott maradjon, akkor ez lehet elvárás, de ez nagyon messze van a gyerek személyiségétől. És mit fog az a gyerek érezni? Azt fogja érezni az a gyerek, hogy engem a szülőm nem szeret, mert én csak azt teszem, ami vagyok, azt élem, ami vagyok, és miért akar engem helyben tartani, mikor erre én nem vagyok képes. És nagyon sokszor így vagyunk Istennel. Van egy elképzelésünk arról, hogy milyennek kell lenni Istennek. Olvassuk az igét valahogy felületesen, esetleg nagyon ügyesen úgy csináljuk, hogy keresünk ilyen szép igés lapokat, és ami arra van írva, azt gondoljuk, hogy az olyan Isten. És akkor arra persze mindig mindegy szép ígéretek vannak írva, amik természetesen igazak az ő maguk összefüggésében, de külön-külön nem biztos. Ha csak arra nézünk, hogy egyes helyeken mit ír az ige, de nem nézzük az egészet, akkor tévedésbe eshetünk. Azt képzelhetjük, hogy Isten valamilyen, elvárjuk tőle azt, hogy úgy viselkedjen, és amikor nem úgy viselkedik, akkor jó esetben csalódunk benne, rossz esetben pedig azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen lehet, hogy nincs is. Mondok egy-két ilyen közkeletű példát, ami igen gyakori. Ugye azt gondoljuk, hogy Isten egy végtelenül szerető Isten, ebben igazunk is van egyébként, és akkor ebből következtetést vonunk le. Aki végtelenül szereti azokat, akiket teremtett, az semmiképp nem hagyhatja, hogy bárki is elkárhozzon. Mert hát az ugye rossz. Vagy, ha Isten nagyon szereti az embereket, különösen az övéit, ugye ez már egy másik lépés, hogy hát ha azt nem feltételezhetjük, hogy mindenki mindent meg fog kapni életében, hát akkor legalább azok, akik hisznek benne. Hát azokat ugye nagyon szereti, ezért aztán biztos, hogy őket nem fogja szenvedés érni. Hiszen én, mint szülő, mennyire szeretem a gyerekemet, és törekszem arra, hogy elhárítsak felőle mindenféle szenvedést. És akkor ezek után az a tapasztalat, hogy Isten gyermekei bizony szenvedést élnek meg. Sőt, az egyik gyereke az sok szenvedést él meg, másik gyermeke Istennek pedig kevesebb. Vagy egyáltalán. Akkor nem elég, hogy Isten nem csak, hogy gonosz módon megtagadja a boldogságot attól, aki szenved, hanem ráadásul még kivételez is az egyikkel. Ha az az elvárás, hogy ne érjen minket szenvedés, akkor ez szükségszerűen csalódáshoz fog vezetni. És aztán ezt lehet még egyébként fokozni. Tehát abban az esetben, ha véletlenül valaki azt hinné, hogy Isten azokat, akiket szeret, azokat megóvja minden szenvedéstől, mert beleesik egy ilyen téveszmébe, akkor ebből pusztán formális logikával következik az, hogy aki szenved, azt Isten nem szereti. Tehát abban az esetben, hogyha valaki az első tévedést elfogadja igaznak, akkor nem teheti meg azt, hogy ezt a másodikat ne fogadja el igaznak. Ha ezt a másodikat elutasítjuk, hogy mindenki, aki szenved, azt Isten nem szereti, akkor ebből következik, hogy el kell utasítanunk az elsőt is, hogy aki Isten szeret, akit Isten szeret, az nem szenved. Tehát tudomásul kell vennünk azt, hogy igen, az, hogy a mi személyes életünkben van szenvedés, vagy nincs, ez független Isten szeretetétől. De hogyan lehet ezt belátni? Pusztán azáltal lehet belátni, hogy felszámoljuk az elvárásainkat. Nem az elvárásainkat tesszük Isten elé. Nem az elvárásainkat tesszük az embertársaink elé. Hanem a személyüket kezdjük vizsgálni. És Isten nem azon keresztül ítéljük meg, hogy mennyire felel meg annak, amilyen elvárásom nekem van vele szemben, hanem őt magát, mint szemét vizsgáljuk. Nekünk nem az a feladatunk, hogy megítéljük Istent az ő tevékenysége alapján, Nekünk az a feladatunk, hogy megismerjük őt olyannak, amilyen. És ez egy nagyon lényeges lépés. Hogy az ember nem Istent alkot magának, hanem kap. Isten olyan, amilyen. Nem mi alkotjuk meg őt, ő alkotott meg minket. És előfordulhat, hogy nem tetszik, amit látunk. Hát mennyire jó lenne az, hogyha tényleg Isten olyan lenne, hogy akit szeret, azt nem hagyná szenvedni. Mennyivel kevesebb szenvedés lenne itt a világon. Ugye Isten mindenkit szeret, ettől kezdve aztán a szenvedést meg lehetne nyugodtan kiűzni a világból. De most nem ebben a világban élünk. Igen, lesz egy olyan világ, amelyikben nincs szenvedés. De ez nem az. Most még Isten nem olyan helyre rakott minket. Hogyan tudjuk ezt világosan megérteni és felfogni? Egyedül úgy, hogy leszámolunk azzal, hogy elvárunk valamit Istentől, és nem az ajándékára, hanem a személyére tekintünk. Őt kezdjük el keresni, és nem pedig azokat, amiket ad nekünk, és nem pedig azoknak az elvárásoknak a ketrecébe próbáljuk bezárni, amiket mi magunk készítettünk neki. Hogyan lehet akkor tehát úgy ünnepelni a karácsonyt, és úgy ünnepelni az adventet, hogy az kifejezze azt, ami annak a valósága? Hát van egy rossz hírem nektek, nem tudom. Tehát nem tudok mindenki számára érvényes receptet adni. Nem tudom megmondani azt, hogy ezt úgy lehet csinálni, hogy 4 adventi gyertya helyett 8-at gyújtunk, és naponta 2. Tehát nincsen egyszerű recept. Sajnos itt élünk ebbe a világba, bezárva ebbe a kultúrkörbe, amiben vagyunk. Megpróbálhatjuk magunkat többé-kevésbé függetleníteni tőle, nem biztos, hogy sikerül. Nem is biztos, hogy cél, hogy a külsőségeket jelentősen megváltoztassuk. Viszont egy dolog az teljes egészében a hatalmunkban van. Egy dolog teljesen a hatalmunkban van. Az, hogy árulnak karácsonyfát az utcán, és mindenki rohan, azon nem tudunk változtatni, ez minket is érinteni fog, mert például nem lehet közlekedni a városban. Hogy ajándékot adunk egymásnak, nem hiszem, hogy ez egy olyan szokás, amit érdemes volna megtörni, vagy megérni, megtörni a családunkban. De egy dolog világosan, ami hatalmunkban van, az, hogy hogyan gondolkodunk. Hogyan gondolkodunk, mi az a lelkület, ahogy hozzáállunk a karácsonyhoz és az adventhez. Az, hogy mi van belül, a lelkületét nagyon jól leírja a 130. Zsoltár. Ez egy zarándokének, és az a címe, hogy a bűnbe merült ember esdeklése és bizodalma. Valójában ennek a megértése nélkül nem is nagyon tudjuk felfogni azt, hogy mekkora jelentőségű a karácsony. Nem tudjuk felfogni a megváltásnak a mértékét, hogyha nem értjük meg azt, hogy mi hol vagyunk. Mit ír a Zsoltáros? A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat, legyen füleid kegyelmesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg. Akkor lesz nagy jelentőségű számunkra az egész megváltás, és amúgy egyébként a megváltás kezdetének az ünneplése, ha látjuk azt, hogy ez milyen sokba került Istennek, és látjuk azt, hogy mennyire szükségünk van rá. Mert akkor hirtelen nagyon nagy lesz az ajándék, és nagyon nagy lesz a személy, akitől kapjuk. De megint csak a lényeg nem azon van, hogy milyen ajándékot kap, nem az a hangsúlyos, hogy milyen ajándékot kaptunk a megváltást, hanem kin keresztül, Krisztuson keresztül kaptuk ezt meg. És úgy folytatja a Zsoltáros, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Megvan az út, hol vagyok én, merre kell mennem, csak Isten felé közeledve tudom megnyerni a bocsánatot. És aztán mit csinálok? Érdekes, hogy nem úgy folytatja a Zsoltáros, hogy és akkor most minden erőmmel törekszem a megjobbulásra. Hanem várom az Urat. Várja az én lelkem, és bízik az ő ígéretében. Várja a lelkem az Urat jobban, mint őrök a reggelt, mint őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden ő bűnéből. Tehát ez az időszak, ez az advent, ez azt kellene, hogy kifejezze számunkra, hogy mi nem teszünk semmit, mi csak várjuk az Urat. A mi feladatunk elsősorban abban merül ki, hogy látjuk, hol vagyunk, hogy rá vagyunk szorulva a kegyelemre, és várjuk, hogy az bekövetkezzen. És a Zsoltáros előre várta a Messiást. Mi már visszatekintünk rá. Ilyen szempontból tulajdonképpen a mi várakozásunk nem egy igazi várakozás, hanem egy emlékezés a várakozásra. Egy visszaemlékezés arra, hogy igen, Krisztus eljött, hogy ezt már megtette, hogy ez már valóság, de világosan kell látni, hogy ez nem azon keresztül történik meg, hogy mi okosak vagyunk, ügyesek vagyunk és szépek vagyunk, esetleg mindhárom egyszerre, hanem egyedül Isten munkája, akit mi várunk. És érdekes, hogy kifejezi magát a Zsoltáros, azt mondja, hogy várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Tehát egyedül Isten az, akinek az ígérete biztosíték, az ő személye a biztosíték arra, hogy lesz majd megváltás, hogy lesz bűnbocsánat. Ugye a Zsoltáros előre nézve vár. Mi visszatekintve látjuk azt, hogy egyedül Isten személye a biztosíték arra, hogy van bűnbocsánat. És tetszik ez a költői kifejezés, várja a lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Nem tudom, én még sosem örködtem egy egész éjszakán keresztül, elég macerás lehet. Tehát fönt lenni egész éjszaka, figyelni mindenfelé, ilyenkor télen meg még hideg is van, tehát valószínűleg igen erősen várja az őr a reggelt, hogy jöjjön már a váltás, és most már más legyen. Ha megkérdezzük mondjuk őrségváltás előtt fél órával, hogy mire vágyik legjobban, akkor valószínűleg arra vágyik, hogy most már jöjjön valaki más, és én meg mehessek el innen. Vajon így várjuk-e az Urat? Így várjuk-e azt, hogy az ő személye eljöjjön, és beteljesítse az életünket? És ez a személycsere az életünkben, ez be tudjon következni, hogy élettöbbé nem él én, hanem él bennem a Krisztus. És befejezésképpen szeretnék felolvasni a Galata levélből egy áldáskívánást, amit Pál kíván a Galata belieknek, és azt hiszem, hogy Isten küld nekünk most, hogy világosan lássuk, hogy mi a mi helyzetünk, és mi az, ami miatt ez az áldás rajtunk lehet. Így kezdődik Galata 3.1. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Imádkozzunk fel ide. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert a te életed nem volt drága ahhoz, hogy elgyere és megválts minket. Hálát adunk és dicsérünk téged azért, mert fontosabb volt az, hogy mi ne maradjunk itt a bűnben. Személy szerint külön-külön és egyesével. Mint az, hogy te ott vagy az Atyánál, és hajlandó voltál megszületni erre a földre, még pedig úgy, mint minden ember. Csecsemőként, és nem is jó körülmények között. Hálát adunk azért, mert végigéltél egy olyan életet, amit mi is élünk. Megismertél mindent, amit mi megismertünk. Végig szenvedtél mindent, amit meg mi szenvedhetünk. És ezért meg tudsz érteni minket. És még ezzel a megértéssel együtt is odaadtad az életedet értünk. Köszönjük neked az élet lehetőségét. Segíts nekünk abban, hogy hagyd tudjunk az elkövetkező időben, karácsonyig nem arra koncentrálni, hogy mikor, hova megyünk, mit kell még elvégeznünk, és mit kell megvenni, és mi az, ami még elmaradt ebben az évben, amit be kell pótolni, hanem hagyd tudjunk a te személyedet a nagynak látni. És hagyd tudjuk a legfontosabbnak azt látni, hogy te megszülettél erre a földre, és elkezdted a megváltás munkáját. És nem csak elkezdted, hanem be is fejezted azt. Amen.